Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente.
Így van. Aha. De egyébként nem tudom, valahol olvastam, vagy valami, nem tudom, valami YouTube műsorban láttam, hogy ezen a ponton az a legjobb, hogyha nagyon udvariasak és kedvesek vagyunk az AI asszisztensekkel. Úgyhogy...
Nem tanítjuk őket? Vagy de hát
igen, igen, tanítjuk őket. Úgyhogy...
Volt valahol egy véleményük arról.
Közben tudsz gént nyomni még egy kicsit pluszt, Ádám, mert a te csíkod vékonyabb, mint az én csíkom.
Még tekerek, én magamnál nem nyomni csíkot.
Most már vastag csíkod van.
Értem, acélos zsír.
Így van.
Szóval arról, hogy a gyerekek parasztnak nőnek fel abban a háztartásban, ahol van Siri, vagy Amazon Home, vagy Google, mi a bánat, Google Alexa. Mert hogy ott
most
van valami...
Ha ezt berakjuk a podcastba, akkor triggereljük az összes eszközt valakiknek a lakásában, úgyhogy bent hagyom.
Mindenképpen. Mert hogy ott van valaki, akivel lehet beszélgetni, aki válaszol a kérdéseikre, egy csomó mindent megcsinál, és nincsen ott a trigger word-ök között az, hogy kérlek, vagy hogy légy szíves, meg hogy valamit meg lehet köszönni.
Az én gyerekeim szokták mondani, mi azt gyakoroljuk, hogy köszönjük.
Nagyon
szóval
szép.
Ők udvariasak. Oda kell figyelni. Szóval ez cold open-nek jó is lesz. Az a baj, néztem, hogy hanyadik adás ez, de nem egyértelmű, mert máshol a RSS feedben, mint a show notes dokumentumunkban, és radikálisan máshol a website-on is. De nem baj, 2023 április adás. Sziasztok!
Ez így nagyon jó, mert hogy de tulajdonképpen a semmiből tűnünk fel ismét.
Így van, így van.
Hát és ezzel kapcsolatban nem fogalmazunk meg ígéreteket, azt hiszem.
Így van.
De ez
így
most valami egyetes, sziasztok.
És akkor szerintem csapjunk a könyvek közé. És az első, Gabi, ezt tudatosan választottam, ez a, de neked kell kimondani a nevet, hogy Hernán, Hernán, Hernán Diaz.
Diaz. Diaz, Diaz.
De ez valami pöszezé, nem?
Figyelj, viszonylag kevésszer mondom ki a nevét, tehát, hogy nem foglalkoztatott ez, sokkal több minden a könyvvel magával.
Így van, és akkor a Trust című könyvről van szó, amit, mint megtudtam, sajnos bizalomként van lefordítva a magyar címbe.
Aha.
Ami egyébként megmagyarázható, de nem fedi le a valóságot. És Gabi talán, nem tudom, pár hónapja így cseten talán említettem ezt az írót, és akkor te mondtad pont, hogy neked is ott van az olvasó listán a könyv, mert egy ilyen YouTube videót találtam, ahol ez az író az angol nyelvről beszél ilyen nagy szerelemmel, szeretettel, és nagyon tetszett, és attól kaptam kedvet a könyvére is, és elolvastam. És aki a Connected podcastban hall engem, meg itt a fúrást a háttérben egyébként, elnézést a hallgatóktól. Szóval aki ott hallott arról, ezt a könyvet már említettem, de mindenképp megbeszélném veled is. És nem tudom, hogyha a sztorit, hogyha a lehető legkevesebb dolog, amit ismertettünk róla, az, hogy ugye 1900-as évek elején játszódik, egy ilyen nagy tőzsdekrach előtt, és akkor az első narrátor, aki a megbízhatatlan narrátorunk a sztoriban, az ilyen, ugye van egy férfi főszereplő benne, aki gazdag családba, környezetben nőtt föl, és aztán jól forgatta a pénzt, és akkor kiderül, hogy pénzügyi zseni, és akkor van egy női szereplő is, aki pedig rendkívül intelligens, és mit mondjunk még erről az első szakaszról. Szóval van egy kapcsolatban benne, van egy meggazdagodás, egy pénzügyi összeomlás, és utána meg hirtelen át vagyunk egy másik könyvbe.
Bocsánat, gyorsan belekérdeznénk, ez melyik pénzügyi krach egyébként?
Hát ez a, nem tudom, még így a második világháború előtt valamikor az van benne, Gabi, emlékszel?
Aha, még 29, nem tudom,
29, valami ilyesmi.
20-as évek vége, már én sem tudom pontosan, uh-huh. Megmondom őszintén,
de
mert...
még a világháború előtt, igen.
Igen.
Világháború előtt.
Jó, az a neve érdekes.
Nem volt a történelmi, tehát hogy nem történelmi regény.
Aha. De nekem egyébként ugye több réteg van benne, az egyik, hogy a magával a regény formájával játszik, regény a regényben, meg megbízhatatlan narrátor, meg de ami rettentes jól szórakoztam. Másrészt meg itt benne vagyunk a tökig ugye a különböző pénzügyi, tőzsdei egyéb krahokba, és ez így valahogy így 100 év után még mindig ugyanazok a sztorik lejátszódnak ugyanazokkal az emberekkel. Szóval még ez a része is működött, hogy a történelmi visszatekintés, hogy hogyan lehet eljutni egy tőzsdei krahhoz, és mik azok a személyiségtípusok, akit most is fel tudunk fedezni a pénzügyi és az üzleti világban. És akkor van ez a formai játék a regénnyel, meg a nyelvvel, meg a narrátorokkal, és nekem rettenetesen tetszett ez a könyv.
Ez nekem már most eladtad egyébként. Eleve szeretem a gazdasági sztorikat, mostanában elég sokat foglalkoztam ilyesmikkel, de nem a fikciós, hanem a történik a világunk, és íródik a történelem oldalával, és emellé meg az ember olvas dokumentumregényt, ezt, azt. Az meg, hogy regényben játék, hát az meg annyira szép.
Nagyon óvatos vagyok, mert ennek a struktúrának, meg a hirtelen váltásoknak a felfedezése, az külön öröm a könyvbe, és nem is akarok így többet erről spoilerezni, de van benne bőven. Gabi, neked hogy csúszott?
Én nagyon szerettem, és az, hogy igen, ez a trust, ez egy rohadt jó szó, és sajnálom, hogy elveszítette az egyik jelentését a fordításban, mert azt a pénzügyi réteget, igen, de alapvetően nekem egyáltalán, tehát oké, hogy rengeteg szak dolog
volt. Bocs, csak én lehet, hogy úgy fordítanám akkor, hogy trust.
Aha, igen, de ez sem igaz. Tehát, hogy nagyon fontos.
De kevésbé nem igaz.
Nem pénzügyi könyvnek olvastam, és abszolút működött. Sőt, számomra roppant mély hatást gyakorolt pontosan ez a struktúráltság, amivel elszpoilerezném, de azt mondod, hogy van egy megbízhatatlan narrátor, valójában nincs megbízható narrátor, hiszen mindenki narrátor, és a rétegek és a történetek egymásba ágyazottsága az egy olyan csodálatos struktúrát adott, ami az, hogy ez egy pénzügyi fickóról szól, és egy pénzügyi karakterről, és nem egy sakzseniről, az igazából kicserélhető. Tehát, hogy
nem. Nekem vitatkozok igen. Veled, szerintem nem.
Nyugodtan.
Értem, hogy van egy olyan rétege, ami magáról a történetmesélésről szól, de szerintem ez a fajta kommunikáció, meg az őszinteség teljes hiány, az
igazad
annyira
van,
jellemzője a pénzügyi világnak, hogy ez nagyon arra erősen reflektál.
Aha. Lehet egyébként, igazad van, mert itt a sakzseninek nincs hatalma, nincsen ekkora világalakítási képessége, tehát, hogy itt ez igaz.
És Gabi, javasl, majd küldök egy linket, van például ez a Ray Diallo, vagy hogy hívják, Ádám, biztos ismert, BlackRocknak volt a vezető, ilyen kultikus, kultvezető, ilyen pénzügyi ember Amerikában, és mostanság láttam vele egy YouTube interjút, és szinte szóról szóra idézett dolgokat a könyvekből, mint a saját vélemény. Mármint ebből a könyvből, tehát ráismertem erre a karakterre a könyvből, uh-huh. Aki ez a pénzügyi ember, amit a feleségéről mond ebben az interjúban, aki a jótékonysággal foglalkozik, és akkor hogyan investálnak a jótékonyságba, és basszus, ami ebben a könyvben van egy szekció, ami egy ilyen monológia ennek a pénzügyi embernek, az abszolút 100 év után ez a Ray ugyanúgy hozta ezt a karaktert. Tehát nekem annyira élesen igaz ebben a pénzügyi helyzetben ezekkel a karakterekkel, hogy szerintem ez fontos eleme.
Lehet. Inkább behúznám akkor azt mondom, hogy nekem, tehát nekem olvasóként volt arra lehetőségem, hogy ebből a rengeteg rétegből valamelyiket jobban megéljem, és valamelyiket kevésbé, és ettől nem éreztem azt, hogy nem értem a könyv felét, hogy elveszítek valamit, hanem egy ilyen, úristen, annyira gazdag volt, és annyira sokat adott.
Szerintem annyira átvágja a fejünket az író, hogy aha. Nekem volt az az élmény, mikor befejeztem a könyvet, és elkezdtem gondolkodni, hogy karakter X, akkor az most igazi ilyenem, vagy nem igazi, létezik-e, igen. Vagy sem, a könyv világába, mert nem tudtam elengedni ezt a dolgot, hogy csak van valami ilyen idézőjeles valóság rész annak a könyvnek, hát nem garantált.
Hát létrehozott valóság, igen.
Igen.
Nagyon
jó. Szóval ez nagyon jó volt.
Nagyon jó könyv volt.
Kötelező, azt mondanám.
Van egy non-fiction könyv, ami kicsit ideillik, és lehet, hogy annak idején valamelyikőtöknek már reklámoztam, ez a The New Gilded Age című Tim Wu könyv, ami egy ilyen nagyon rövid százoldalas, mi a probléma az amerikai antitrust szabályozással, és hogy alakult ki az, hogy ennyire rossz legyen. És az folyamatosan visszautalgat pont erre a válságra, hogy ezt egyszer megpróbált Amerika szabályozni, majd utána jöttek a lobbisták, és szépen visszafaragták a teljes törvénykezést, meg volt el egy egész közgazdasági iskola. Tehát az, hogy ugyanazokat látjuk újra történni, az én tapasztalás
szerintem. Csak elég öregnek kell lenni hozzá.
Igen.
Ja. És vannak köztünk elég öregek.
És akkor most egyetlen nincsenek, de olvastunk róla.
És akkor most egy nagyon gyors váltás, de szintén érdekes könyvek, amit ajánlok. Ugye egyrészt nekem az nagy előrelépés, hogy végre újra tudok regényeket olvasni, és lehet, hogy ez a regény volt a kivétel, de még mindig ilyen fura lelki állapotban vagyok, hogy amikor ilyen nagy dráma van egy regényben, akkor ezt nehezen tudom feldolgozni, mert valós életben is annyi dráma van, hogy nem feltétlen kell. De ez a játékosság ebben a trustben tök jól segített át ezen. De azért még inkább sok ilyen non-fiction dolgot olvasok, és akkor két könyvet így egymás mellé tennék. Az egyik egy Greg Prato nevű újságírónak a Lenegan című könyve, ez a Mark Lenegan nevű Seattle-i nemrég elhunyt énekesről szóló könyv, és mellé csaptam Steve Malins Depeche Mode The Biography című könyvét, és strukturálisan két különböző könyv a Lenegan, ez a halála után készült ez a könyv, és mindenféle körülötte levő emberrel interjú gyakorlatilag, és ugyanazokat a kérdéseket teszi fel ezeknek a körülötte forgó embereknek a, mit tudom én, a régi együtteséből, meg a különböző vendégmuzsikusok, meg család, meg barátokkal beszélget ez az újságíró, és kialakul egy olyan kép, amit elég nehéz feldolgozni. Én elkezdtem Mark Lenegannek a saját könyvét olvasni, és az annyira egy ilyen megkeseredett, kiégett, gyűlölettel teli ember képét mutatta meg, hogy így nem bírtam tovább olvasni, annyira rossz volt. Ez egy ilyen troll, erőszakos, beszólós, nem túl intelligens embernek a képét adta, és nekem könnyebb volt mások szemén át befogadni ezt, mint magától, ettől a énekestől olvasni ezt a nagyon sötét képet, úgyhogy, mint zenész, énekes, iszonyat nagyra tartom, nagyon sok számát szeretem, a hosszú ideje, mit tudom én, 30 éve követem a munkásságát, és már írók során, a kapcsán is beszéltünk arról, hogy így hogyan rendezi egymás mellé az ember azt, hogy szereti valakinek a munkáját, versus ugye egy szörnyű ember van mögötte. És ez a könyv így segített ezen a nehéz dolgon átmenni, úgyhogy nem direkt belátom a sötétséget, hanem hát így történetekben, meg ilyen reflekciókban ugye az ember megpróbálja feldolgozni, és ahogy a barátai, meg munkatársai, meg zenésztársai próbálták feldolgozni, hogy ez az ember mitől olyan elviselhetetlen pöcs, amilyen, az talán nekem is segített feldolgozni. És hát rengeteg eleme a beszélgetésnek az a nagyon erősen kábítószeres lifestyle-ról szól, és elképesztő, hogy tényleg vannak nagyon sikeres művészek, akik tényleg hosszú karriert építenek fel, nagyon csodálatos munkákat készítenek, és egy ilyen, nem tudom, ilyen mindennapos pöcegödörben élnek gyakorlatilag emiatt az ilyen heroin, meg egyéb kábítószer fogyasztás miatt. És tényleg az önéletrajzi regényben is nagyon nehéz volt így feldolgozni, illetve nem regény, önéletrajzban is nehéz volt feldolgozni, hogy amikor azokat a dolgokat alkotta ez az énekes, amit én annyira szeretettel fogadtam be, aközben nagyjából csak arra gondolt, hogy mikor kapja meg hogyan szerzi be a következő adagot, mikor tudja belőni magának, és hogy szerez pénzt, és nagyon csúnya sztorik vannak egyébként, hogy hogyan szerzett pénzt, meg milyen erőszakos volt, minden. Nehéz volt feldolgozni, hogy egy kedvencem, egy szörnyű ember tulajdonképpen, de ez a könyv segített ebben. A másik könyv, a Depeche Mode, ugye itt is van egy olyan eleme ennek a dolognak, hogy nemrég halt meg az egyik tag a Depeche Mode-ból, de ez a könyv még jóval ezelőtt jött ki. Azért kezdtem el ezt olvasni, mert hogyha minden jól megy, akkor egy hónap múlva Barcelonában élőben fogom látni a Depeche Mode-ot, és nem tudom, 20 évig teljesen figyelmen kívül hagytam az újabb munkájukat, újabb albumokat, de most a legutóbbi album szerintem elképesztően jóra sikerült. Szóval, aki olyan, mint én, hogy régen hallgatott Depeche Mode-ot, de az elmúlt 20 évben kihagyta, én azt mondanám, hogy az új albumnál érdemes visszatérni hozzájuk, és nagyon jól sikerült darab. És itt ez a könyv, ez a Depeche Mode Biography könyv, itt tényleg a karrierüket követi végig, albumról albumra, akik vettek részt az adott album létrehozásában, mik voltak a körülmények, van benne pár interjú is, milyen kreatív hangulat volt az egész körül, milyen problémák voltak, milyen személyes problémák, üzleti problémák voltak, és így végigmegy a karrierjükön. Ez egy nagyon jó megírt könyv. De ami itt is előkerül benne, ugye a nagyon durva kábítószer, ami végigmegy ezen a karrieren. Itt is ilyen heroin problémák, ugye az énekes esetében, meg hát mindenki más, minden mást fogyasztott ugyanezen a mindenféle turnékon, meg azon a fajta életmódon, amit ezek a sztárok ugye megélnek, és így nem ezt a két könyvet elolvasni egymástól nem távol, nagyon érdekesen rávilágít arra, hogy milyen alternatív valóságok léteznek, hogy amiben én élek, mint hétköznapi ember, ugye, aki normális, adott esetben nem popkultúrában jelentős életmódot folytat, az ugyanazok az emberek, akik, mit tudom én, itt voltak koncertezni Hongkongba, és próbáltak heroint keresni, az egy egészen más átélés ennek a városnak, mint hogy én élek itt, csak mint példa. Vagy épp Magyarország is ugye előkerül ebbe a könyvbe, és érdekes belelátni egy teljesen más életstílusba, és ugye azt gondolnánk, hogy a sikeres, kreatív művészek, akik mindent megengedhetnek maguknak, gyakorlatilag az ember vágyik valami ilyen gazdag élethelyzetre, de gyakran, nagyon-nagyon gyakran, tényleg egy ilyen érzelmi, meg fizikai gödörben élnek, és élik meg ezeket a sikereket ezek az emberek. Szóval ajánlanám azoknak ezeket a könyveket, aki az, mondjuk a Mark Lenegent, vagy a Depeche Mode-ot szereti, de így a zene befogadása nélkül is érdekes volt.
A zenéjük nekem mindig kimaradt, ők ugye azok a banda, az amerikai Bonanza Banzai.
Igen, ez... Igen.
Bocsánat, nem tudtam kihagyni.
Inspired by Ákos.
Igen, csak nem lettek olyan decens polgárok, mint Ákosból lettek. Vagy lett.
Így van.
A másik, hogy a jazzzenészekről lehet ilyeneket olvasni, azért az emberben jazz az úgy él, hogy ilyen vasalt inges emberek fújják a klarinétot, majd elmennek snookerezni, és a végén lazac kaviárral fejezik be az estét. És akkor ehhez képest a jazzzenészek mögött, tehát amit nem lehetett felszívni, azt belőtték.
Uh-huh. Én azt mondanám, hogy a többi könyvet megparkolom majd a következő felvételre, mert átadom a mikrofont a Gabinak, akire vár a munka hamarosan.
Ó, igen, és most is egy tárgyalóban ülök, ami szerintem a legutóbb is itt vettünk fel, és szuper jól visszhangzik, cserélve nagyon rusztikus. Tehát, hogy nincsen kivakolva, direkt, meg ilyesmi.
Menő.
Na, ez most egy ilyen extra effektet ad neki a munka. Nem is tudom, ilyen hipster, startupper, de igazából egyik sem vagyok. Na, akkor a könyveket, a Trustról akkor én már beszéltem, vagyis, hogy én mennyire szerettem, és teljesen más részeit ragadtak meg, de tök érdekes lenne megkérdezni egy amerikait, tehát hogy azt hiszem, hogy ott ez még inkább fontos könyv lehet az identitáshoz. És összeértem egy csomó olyan könyvet, amik az utóbbi időben hatást gyakoroltak rám, de én is akkor szűrök belőle, de a legutolsó könyv, amit most fejeztem be, mint pár napja, és sírtam, mint az ápor eső a végén, hát ezt kénytelen vagyok akkor ajánlani, mert pedig még azért is, mert talán 100 oldal az egész. Ez Olivier Bordeaux, hát az ő nevét sem gyakran ismételgettem, miközben olvastam a könyvet, és Merre jársz, Bojangles, a regény, ami egy meghatározhatatlan időben játszódó, valamiért olyan, mint hogyha pont ebben a Nagy Gatsby-féle időben játszódó, de valójában már nem, hanem inkább így a 60-as években lehetne tenni. Egy családról szól, egy házaspárról és gyerekükről, akik egy egészen elképesztő mesevilágban élnek, a hazugságokra, a játékokra, kalandokra, a világtól elszeparálódásra épülő életet élnek, és hol a gyerek meséli el, hogy ő ezeket, hogy mit lát ebből ezekből az őrült partizánsokból, őrült viselkedésekből, meg a vendégségekből, egyszerűen egy ilyen csodálatos, borzasztóan gazdag érzelmekkel, szeretettel teli kaland az élet, amiben persze nem nagyon férnek bele a rendes munkák, meg az iskolába járás, és hát egy gyönyörű szerelem is ott van, illetve ezt a kisfiú meséjét egészíti ki a férj írás kísérletei, naplójegyzetei vagy feldolgozásai, és hát ahogy azt már elszpoilereztem, hogy sírtam a végén, tehát hogy mindenképpen valami...
Gondolom a happy end miatt.
Igen. Ez egy olyan eszenciális utazás volt, hogy... nagyon-nagyon tudom ajánlani. Egyébként szeretem a rövid könyvekben azt, hogy nem engedhetnek meg maguknak sokat. Tehát, hogy nincs arra idő, hogy akkor most kicsit elandalodjon az ember helyszíneken, karaktereken, motivációkon, ilyesmi, hanem így baromira vinni kell. Nyilván ez az író döntés, hogy akkor most rövidet fog írni, de attól, hogy valaki eldönti, hogy rövidet fog írni, attól még elég jól el lehet ezt rontani. És ez a iszonyatosan pörög a sztori. De valójában ezernyi dolog történik benne, de alapvetően néhány mondatban össze lehet foglalni, hogy pontosan mi az, ami lezajlik a szemünk előtt, és ezt a kettősséget is imádtam, ezt a gazdagságot. Irítséggel, vegyes rettenettel követtem ennek a családnak az életét. Mindenképpen szeretnék én is egy ilyen egzotikus madarat a lakásomba, aki ilyen külön szereplőként részt vesz, bár szerintem ezt a macskák nagyjából betöltik ezt a funkciót most már. Elképesztő, nagyon ajánlom. Főleg azért, mert tényleg gyorsan el lehet olvasni, tehát hogyha valaki mégsem érzi azt a katarzist, amit én, akkor sem áldozott sokat az életéből rá. Igen, a...
Még nagyon kíváncsi lennék a listádból az utolsó nevet, hogy ki tudod-e mondani.
Janegiera. Ania Janegiera. Igen. Mondok, beszélj akkor róla. Hát az ő könyve, ez már a második könyve, amit olvastam, az első, a The Little Life, ami nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy vannak viták, meg problémák, illetve különböző megítélések, hogy kinek, hogy van joga más genderű, szexuális orientáltságú emberekről írni, és nekem ő, ez a hölgy a példa arra, hogy ha vagy érzékeny vagy, és akkor voltaképpen megírod másnak a történetét, úgyhogy te mondjuk nem vagy fehér férfi, attól még meg tudod írni a történetét, hogy joga van-e vagy nincs, ebbe a kérdésben nem tudok belemenni, mert ez egy kicsit más, de hogy képes rá, az biztos. Na most The Paradise, az viszont magyarul is megjelent, nem tudom, hogy milyen címe, és valamilyen szinten spekulatív fikciónak tartják, mert ezt olvasom egyébként a legrégebben. Három különböző epizódból áll egy alternatív történelmi, egy alternatív jelenés, egy valamiféle falanszter, utopisztikus világ, és mind a három, tehát egymásra épülnek, mert van némi nemű kapcsolódás, nem túl sok, de mindenképpen az olvasó építi ki ezeket a kapcsolatokat a fejében, mert ad ugye a szerző néhány támpontot, meg de én vagyok az, aki a sztorikat így összekapcsolom. És nem csak azért, mert hogy esetleg rokoni szálak, vagy ilyen kapcsolódások vannak benne, hanem azért is, mert a történetek mind ezek az emberi viszonyokra épülnek, ami hú, meglepő, hogy egy regény erről szól, de valami olyan mintázatot alkotnak, amelyek egymásra is reagálnak, és egymással még jobban kiadnak egy, hát nem egy kaleidoszkóp képet, mert nem olyan random, hanem egy olyan struktúrát, ami elképesztő ez a csaj, hogy nagyon-nagyon finom, nagyon gazdag viszonyokat hogy tud ábrázolni. Nehéz elmondani, az egyik egy ilyen amerikai, kicsit vissza kell néznem, mert inkább emlékképeim vannak, mint a sztori pontos ismerete, hogy pontosan mikor is játszódik az első rész, igen, 1800-as évek végén. Az egy teljesen alternatív történelem, ahol teljesen, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy egy ilyen konzervatív kicsit, ahogy mi a viktoriánus korszakot elképzeljük, csak ugye ez egy alternatív Amerikában játszódik, egy ilyen hierarchikus, nemesi, családi viszonyokra alapuló társadalomban, az viszont teljesen átlagos, hogy valakinek a férfinek férje van, vagy nőnek felesége, és ez egy akkor egyszerűen elképesztő volt, hogy ez a nagyon ismerős világ, egy nagyon más viszonyokkal mennyire érdekes volt, és mennyire jól belerántott. A második rész az hát a kicsit 90-es évek, ott is egy szerelmi kapcsolat a központ, és ott viszont egy járvány az, ami egy ilyen alternatív, hát nem tudom, hogy ez történelem-e, mert hogyha 90-es években játszódik, akkor azt már történelemnek nevezzük, vagy közelmúlt, vagy mi nekünk a 90-es évek.
A gyerekkorunk nosztalgia
lesz.
Aha. Szóval egy alternatív gyerekkor, ahol tehát az is egy másik világ, nem a mi gyerekkorunk, nem a mi 90-es éveink, és ott is egy érzelmi kapcsolat, az, vagy szerelmi kapcsolat az, ami köré felépül az az egész világ, hogy működik, mik ott a veszélyek, vagy mik azok, amik az élet kockázatai, vagy az élet szükséges bátorságot meg kell találni, és aztán pedig 100 év múlva, 93. Tényleg most érzem, hogy ezek 100 éves blokkok, az pedig egy ilyen totalitárius rendszer, ahol az unoka, a narrátor, hát én úgy mondanám, nem tudom, hogy ez PC-e, hogy együgyű, egyrészt borzasztóan érzékenyen lát dolgokat és észrevesz, másrésztről pedig a valóságot nem teljesen értő ember az, aki elmeséli, és például róla nagyon nehezen derül ki az, hogy voltak itt milyen is a neme. És ezekkel a játékokkal, ezzel a borzasztó nagy tablóval, ezzel a rengeteg karakterrel nagyon sok szerelmi, emberi viszonnyal.
Akkor gondolom, ez nem a százoldalas dolog.
ez nem a százoldalas dolog. Tehát ezt a könyvet is ajánlom. És különösen érdekes, hanem pont a Discordon Ádám veled volt az, hogy ott felmerült, bedobtam valahol a kérdést, hogyha valamilyen könyv jól működik könyvként, attól még lehet a rossz science fiction, és tök jó válaszok jöttek, hogy igazából valami, tehát akkor már eleve nem jó, hogyha nem tud, ha science fiction-t akar alkalmazni, akkor az jó, hogyha a könyv jó, tök mindegy, hogy mennyire sablonos, legalábbis én ezt szúrtam le magamban, de ha szarul működik a science fiction, akkor kiderül, hogy az csak ilyen szépség tapaszt kellene legyen valami nem túl jól működő struktúrán, középszerű könyvben, és hogy nem rajta. Tehát, hogy elfogadunk spekulatív, fikciós elemeket, egy olyan, olyan elemeket, amik mondjuk sablonok, vagy klisék, vagy ilyesmi, hogyha nem is tudom, mint a Clara és a nap, vagy hogyha egyébként a szöveg működik, de ha nem működik, akkor szar lesz spekulatív fikciónak is, és nekem ez a könyv ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy nekem működött. Habár ez, hogy totalitárius rendszer, és nem volt különösebben, nem az ötletekre épült.
Na aztán mielőtt az Ádám átveszi a mikrofont, hagy ajánljak még egy könyvet neked, Ádám, amit nem fogok részletesen ismertetni, de ezt mindenképp be akartam dobni, hogy ez a könyv biztos, hogy nagyon tetszik majd neked. Sarah Rose, For All the Tea in China, How England Stole the World's Favorite Drink and Changed History, az a rövid címe. és ebben aztán minden van, amivel jól el fog szórakozni. Az East India Company, meg Opium háború, meg India, meg Kína, meg minden egy ilyen elképesztően kalandos történetben, ami abszolút valóság. Ez egy ilyen dokumentum
ismersz
történet. És elképesztően jó, és baromi jól meg van írva, kicsit ilyen kalandregényszerűen van megírva a történet, de abszolút tényeken alapszik, és elképesztő, hogy mi történt a világban, és hogyan került a tea Indiába, és hogyan lett ez kicsempészve Kínából, és ki volt ez a Fortune nevű botanikus, aki ezt sikeresen ellopta, és elképesztő jó történet.
Apropó rossz pénz, egyszer volt olyan, hogy egy gyenge pillanatomban éjszaka egy pohár borral a számítógép előtt találtam magamat, és ilyenkor mit csinál az ember, nem az eBay-t kezdi el lapozgatni. Ennek megfelelően van a birtokomban a Kelet-indiai Társaságáltal kiadott érme. Nagyon olcsó volt, jelzem. Tehát azt hiszem, hogy ilyen 1500 forint plusz posta, vagy valami hasonló. De ha már rossz pénz, akkor rossz pénz. Na, én akkor kezdem azzal, ami újraolvasás volt, különböző okokból. Az egyik, hogy alvós, hangos könyvnek berendszeresítettem magamnak, ezt lehet, hogy már meséltem is nektek, a Tüskevárat, mert a Tüskevár egyrészt egy olyan regény volt, amit én gyerekként egyáltalán nem szerettem, tehát azt a legrosszabb időpontban olvastatják el valószínűleg az emberrel, és nem szólított, meg nem tudtam vele mit kezdeni, nem voltak olvasási stratégiáim hozzá, semmi ilyesmi. Viszont csak érdekelt, és olyan kellően unalmasnak tűnt ahhoz, hogy az ember meghallgat belőle egy 10 oldalt, és akkor elalszik. Tulajdonképpen működik, hogyha körbe-körbe lejátszásra állítod akkor is, mert belealszol abban a mondatban, hogy nézze, tutajos, ott mennek a szárcsák. És 8 órával később felkelsz ott, hogy és akkor átrepült egy kánya. Közben hányszor ment le akkor? Melyik részén vagyunk? Szinte teljesen mind. Még ha van egy-két ilyen jól felismerhető része is, amire, hogyha felkezd, akkor tudod, hogy melyik jelenet fog történni, vagy mi fog következni. Ezek amúgy jó részei. De hogy általában vívén ilyen kellően monoton dolog. És aztán nekiültem egyszer csak megfejteni, amikor egy éjszaka végighallgattam, úgyhogy figyeltem is rá. És hát azóta ebből írtam egy cikket, majd be fogom linkelni. Egy csomó minden benne van igazából implicit módon. Valamit elkezd az embernek mondani a gasztronómiáról, minimál dolgokat, hogy hogyan lehet egyszerűen főzni, de benne van közben ez a középkorias vadászpörkölt, tudjátok, amikor a folyamatosan ég a bogrács alatt a tűz, és minden nap hoznak bele valamit, és aznap egy kicsit valamisebb lesz. Ezzel egyébként az elmúlt egy-két évtizedben a gasztronómia kísérletezett is, tehát voltak helyek, ahol ilyen egy-meg-két évig működtetett alaplevek és örök pörköltek.
Meg ahogy te írtad a cikketbe, itt van ugye a kedvenc fő levesem Vietnámból, ami erre épül.
Na, ezt nem tudtam, hogy az is, hogy a fő is.
Majd küldök neked ilyen bödön fotókat, ami szétmarta már a rozsda, de még mindig ott van benne a cuccos.
Úristen, és Magyarországon hol lehet ilyenekhez hozzájutni?
Szerintem be lenne tiltva, hogyha ilyen módon készítenék, mint ahogy itt Ázsiában.
Valamelyik ilyen jó nevű étteremnek volt hosszan működtetett mesterlevese, és amikor az étterem megszűnt, akkor hosszan cikkezett arra a magyar gasztronómiai sajtó, hogy de kivitte magával a mesterlevest, és azt hiszem, hogy mai napig nem tudjuk. Az se, hogy megvan-e, persze. Na de ez mindegy is, meg nagyon érdekes, ahogy mindenki kicsi, nagyobb, apró élethazugságokat, vagy gyerekes túlzásokat üzemeltet benne, és ennek ellenére persze megértik egymást, de hogy is mondjam, senki nem szólhat be a másiknak arra, hogy te figyelj, csak most lódítottál. Bocsánat, ide közben érkezett egy futár, öcsém mindjárt beengedi.
Remélem, finom reggelit hozott.
Reggelit, igen, viszont legalább ki lehet vágni ezt a belecsengést. Szóval ez volt az egyik, és még szerintem vannak benne dolgok, például megtaláltam azt a remek részletet, amit minden korban mindig elmond egy középkorú ember, hogy ezek a mai fiatalok hogy beszélnek már magyarul, hát ez teljesen el van rontva. Itt Tutajosnak van egy rövid monológia arra, hogy hát Matula biztos nem mondaná olyat, hogy szercsizlek. Tekintve, hogy ez, hogy is van, 57-ben jött ki, vagy hogy. és már akkor is a becéző formulákkal volt a problémája a regény hősének. Na mindegy, bele sem menjünk, ez büdös életben nem fog kipusztulni.
Én sem mondanám azt, hogy szercsészlek, ez a helyzet.
Én is, de biztosan, amikor az ember meg azt mondaná.
Persze. Nem, itt csak próbáltam viccelni. Egyébként ez konkrétan elhangzott a Üskeverben.
Konkrétan, igen.
Le fogom porolni.
Vagy hogy feljött a napcsi, azt hiszem ez a másik példája. De mindenképpen a becézésbe akad bele.
Aha.
A másik, amit meg levettem a polcról, az Vivien Fable-nek a Viszmajorja, mert gondoltam, hogy valamilyen jó kis úgycsó 80-as évek sokszor másolt VHS kazetta akciófilmmel, amire van nekem szükségem valamelyik este, és úgy emlékeztem, hogy hú, hát ez igen jó. És miért nincs ebből olyan hangos könyv, mert az még jobb lenne. Hát a hangos film azért nem, mert a magyar hangos könyvpiac az nagyon pici, és az a nagyon pici hangos könyvpiac is ráadásul úgy rendeződik, hogy nem annyira a megvehető hangos könyvek felé terelik az embert, hanem inkább ez a fizesselő, mint a Netflix és streamelt folyamatosan, ami szerintem egyértelműen szembe megy a vásárlónak az érdekeivel. Ez viszont nagyon csúnyán öregedett, tehát, hogy vaskos, durva szlörök minden oldalon, egymásra önmagát ismétlő történet. Jobb volt ezt abban a 90-es években olvasni, ami a gyerekkorunk, ugye, mint most szembesülni vele, hogy akkor is tudtam, hogy ez nem a magas irodalom, és nem a Parnassus, és nem a csodák csodája, de hogy most még sokkal rosszabb. Ugyanakkor vannak szórakoztató részei természetesen, mint ahogy minden 80-as évek pofoszkodós akciófilmének vannak szórakoztató részei, de nem jó. És akkor ehhez képest készültem két jó könyvvel is. Az egyik az Travis Boultry-nek a legendás lattékja, amiről nem is hallottam volna, hogy a barátom nem mondja azt, hogy van ez a dolog, és szerinte jó, és nézzek bele, és amúgy is. És amikor idáig eljutottam, akkor ismerkedtem meg azzal a fogalommal, hogy van olyan, hogy cozy fantasy, aminek most nem adnám magyar fordítását így hirtelen, de hogy ez egy olyan fantasy könyv, ami tulajdonképpen nem nagy sárkányok legyilkolásáról szól, nincsenek benne hatalmas nagy hősítettek, hanem sokkal mesésebb arról, hogy egy ork, barbár, harcos, valami ilyesmi nő szögre akasztja a sárkányölő nagy csíkos kardot, és nyit egy kávézót. És lehetne ez a regény sokkal jobb, egy korábban alapvetően videójátékos iparban dolgozó írófickónak az első regénye, és nagyon sok karaktert hagyott éppen csak felskiccelve, de akik meg vannak rajzolva, azok tulajdonképpen jópofának vannak rajzolva, a történet tulajdonképpen működik, és úgy cozy fantasy az, hogy az ember így elkezdi olvasni, és akkor úgy érzi, hogy ez egy olyan világ, ahol jól érzi magát, és biztonságos is, tényleg nem fognak szörnyűségek történni, hanem működik egy város, meg működik egy közösség, és igen, van, majd jönnek gonosz emberek, meg valami, de azt is túléljük egyszer csak valahogy.
És ez most frankó kávét ad, vagy ilyen potion shop, amit ebben a világban tud az ember képzelni?
Frankó kávét.
Nagyon jó.
Már jó.
Kérlek szívesen a gnómok által készített espresszó géppel.
Erről az jut eszembe, hogy én azt a cozy fantasy fogalmat, ezt egy Kleinhans-Csira interjú során hallottam, és akkor én is így, úristen, hát tényleg, hát ilyen van. És rögtön be is ugrott a könyv, és ahogy ott ez egy ilyen YouTube real-time videó volt, mentek a kommentelők, a Kobold Császár című könyv, hát ez többeknek eszébe jutott, hogy az ilyen. És érdekes, hogy az a világ egyáltalán nem feltétlenül kényelmes, vagy olyan, ahol akarsz lenni, de ahogy alakulnak a dolgok, egyszerűen így helyére rakódik minden. Tehát, hogy én szeretem a cozy fantasy, és a kávét is. Tehát Ádám, köszi. Ezt a könyvet már amúgy is néztem.
Rendkívüli módon ajánlom. Nagyon jól szórakoztam rajta. Azóta én beszélgettem Csillával pont, meg valahogy szóba jött, és mondta, hogy van cozy science fiction is, és ajánlott egy címet, de annak még nagyon az elején vagyok, arról még nem beszélnék.
Viszont, akkor szerintem egy kávéval zárunk, vagy még gyorsan mondasz
gyorsan
egyet, amíg Gabi kivár.
Hadarnám az utolsó könyvet, jó? Uh-huh. Mert az viszont annyira friss, hogy egy hete jelent meg. Tehát, hogy ne csak olyat mondjak, amit mindenki ismerhet. Cory Doctorovnak az új regénye a Red Team Blues, ami egy kortárs thrillernek nem mondanám, mert annyira nem félünk benne. De mondjuk bűnügyi regény, és doktor ugye mindig beleírta az összes kortárs technológiai trendet az összes írásába. Mostanra megtanulta ezt úgy megírni, hogy ne legyen nagyon az, hogy és akkor most kori öt oldalban megtanít minket PGP kulcsot regisztrálni, hanem integráns része legyen a regénynek.
Igen, kérdeztem is volna, hogy ez a Cyber Security Red Team, amiről beszélünk.
És arról a Red Teamről beszélünk egyébként. Egy Red Team és gondolkodású ember kerül olyan helyzetbe, hogy megpróbálják Blue Teambe kényszeríteni, majd ebből aztán kitör és elkezd maga nyomozni. Aki nem ismeri a szakkifejezést, a Red Team az, aki offenzíven gondolkodik, és csak egy hibát kell találnia, hogy bejusson a rendszerbe. A Blue Team az, aki a falakat építi, és az összes létező örést be kell fednie, mert ha egy darab örést is hagy, akkor ott be fognak jönni a Red Teamesek. Tehát az meg a defenzív gondolkodás. És itt egy, és ez is pénzügyes regény tulajdonképpen, egy forensic accountant, hogy mondjuk ezt magyarul, törvényszéki könyvelő, nem, ez nagyon hülye hangzik, törvényszéki gazdasági szakember vizsgálódik, hozzájut egy nagyobb vagyonhoz, mert elvégez egy utolsó munkát nyugdíjba menetel előtt, aztán a nyakába szakad minden, ami ahhoz az ügyhöz és ahhoz a pénzhez tartozik. És persze van benne bitcoin, és vannak benne belső poénok, amit a technológusok fognak érteni, de alapvetően rendkívül jó sztori a tisztes nyugdíjba menetelről, meg arról, hogy az ember azt csinálja, amiben jó, mert az segít neki túlélni.
Jó, van, akkor túléléssel zárunk. Gabi, írja ki igazolást, hogy miért késel a munkába?
Mindenki látta, mert hogy ez egy olyan tárgyalóterem, aminek van 4 ablaka is a gangra.
Hát mi meg akkor puszilunk mindenkit, mondd meg.
Jó, rendben, átadom, mert nem vagyok egy puszilkodós, de a kávéra már rágyógyultam, bár csak azok szolgálnának fel, bár lehet, hogy...
Oké, hát akkor ajánlom a kávézót a földszinten, és mindenki másnak meg a sok könyvet, amit ajánlottunk, és hát akkor majd valamikor legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!